Árnyék. Belpolitikai podcast külföldről. Külföldön élő magyarok vitatják meg a hazai belpolitikai élethíreit, és keresik a párhuzamot vagy az ellenpontot választott hazájuk történéseivel. Ebben sokat segít a politikai életben is tapasztalt műsorkészítők fanyar humortól sem mentes elmélkedése a mai Magyarországról. Vigyázat! Kritikát, öniróniát, önreflexiót és hazaszeretetet tartalmaz. Nem csak nyomokban.
Abszurd, amikor Magyarországon politikai felhanggal arról beszélnek, hogy Magyarországról kivándorolnak mondjuk Németországba vagy Londonba. Nem vándorolnak ki.
El lehet menni Magyarországon. Itt lehet bennünket hagyni, kérem szépen. Tessék! Lehet menni.
Önök nagy és nehéz feladatra vállalkoztak.
Hát a kedd, akkor természetesen Árnyék, és akkor itt vagyunk megint. Ezt a mai műsort egyébként sokkal korábban veszük föl, tehát már az előző csütörtökén, és majd a témákban is látjátok, hogy próbálunk óvatosan fogalmazni, és akkor gyorsan szaladjuk végig, hogy itt van egyrészt Jeruzsálemből.
Petik Ági vagyok, sziasztok!
És itt van Svédországból.
Sziasztok, Stockholmból Bán András, Bandi.
Aztán elmenekült Franciaországból.
Derdák András, sziasztok, Montpellierből, de most éppen a Margit híd budai hídfőjétől.
És nem találkozott az első magyar covidossal Tájföldön.
Szilágyi Stefánia, sajnálatosan.
Aki egyébként Szijjártó Péter. Szóval, hogy szevasztok, és akkor én pedig László Pál vagyok, és akkor kezdjünk onnan szerintem, hogy ami most... Ugye ma csütörtök van, mindenkit biztosan nagyon érdekel és izgat, és mindenki nagyon kattintja és nézi, hogy ugyanis mi az Isten történik az Egyesült Államokban. Én, ahogy néztem ennek a választásnak az elmúlt két napját, azon gondolkodtam, hogy az most már szerintem teljesen egyértelmű, hogy ez a nemzet nem járt a Holdon. Tehát, hogy akik ilyen tempóban tudnak egy választást lebonyolítani, meg ilyen elnökük van, az biztos, hogy ezek nem jutottak ki a világűrbe. De az az én kérdésem, hogy ti hogyan látjátok, hogy egyrészt azon nem érdemes szerintem lamentálni, hogy lesz-e változás, vagy nem lesz változás, mert azt majd eldöntik a számok. Most egyébként nagyon úgy tűnik, hogy lesz változás, de hogy nektek milyen érzéseitek van annak azzal kapcsolatban, ami Amerikában történik, és hogy mi lehet a viszony a ti választott országotok és Amerika között, és szerintem kezdjünk úgy, hogy először én az Andista vagyok kíváncsi, mert ugye most a francia külügyminiszter, ha jól emlékszem, néhány órával ezelőtt pont arról beszélt, hogy itt egy erős váltásnak kell lennie mindenképpen Amerika és Európa kapcsolatában.
Hát igen, és ahogy mondtad, nem tudjuk, hogy mi lesz a végeredmény, amikor pedig adásba kerülünk, akkor meg már fogjuk tudni, úgyhogy...
Ne reménykedj, én azért nem vagyok benne ennyire biztos, de oké.
Decemberben már fogjuk tudni, az biztos.
Igen, hát januárban van az átadás átvétel, nem?
Hát valaki csak beiktatna.
Hát ha átadja.
Ha átveszi.
Mondjuk ez 4 éve is úgy volt, hogy akárkit beiktattak tulajdonképpen.
Hát igen, ezek...
Na, szóval...
Ezek mind súlyos kérdések. Szóval az biztos, hogy Amerika most nagyon nehéz időszak elé néz, mert ha nyer újra az előző jelenleg hivatalban lévő elnök, akkor azért, ha nem nyer, akkor láthatóan nem fog beletörődni ebbe, és már most is elég randa szabad csapatokat erisztett szanaszét ahhoz, hogy tehessen félteni az országot. Az biztos, hogy európai szempontból a Trump nem volt jó az európai egység szempontjából, amit a franciák és a németek nagyon erősen kalapálnak, nem volt nyerő, mert nem érdekelte ez a dolog. A Biden-t fogja érdekelni, az világos, és akkor a transatlanti szövetség ez valamelyest helyreáll. Az talán egyébként Angliához is kicsit közelebb fog minket rugdosni, vagy szóval, hogy összép zárja a nyugat-európai sorokat, de hát a fene tudja.
De arra szerintem talán jó volt ez az elmúlt 4 év, hogy Európa egy kicsit összekapta magát, és azt mondta, hogy haló, azért előfordulhat egy olyan eset, amikor Amerika nem a mi legjobb barátunk.
Igen, de ez az összekapás, ez még nagyon kevés volt, szóval, ha ezt tekintjük Európa összekapásának, akkor nagyon nagy a baj. Azért ennél remélem jobb lesz a helyzet. Egyébként hallgattam tegnap este egy nagyon érdekes karantén, nem podcast ez, hanem egy előadás. Van a Hősök Tere nevű csapat, akik...
Orosz Györgyék.
Így van, Orosz Györgyék, akik az Imbárdót elhozták Pestre, és avval foglalkoznak, hogy a mindennapi hősöket fölkutassák, és felhívják a figyelmet arra, hogy nem a... Szóval nem csak az a hős, aki pizsamát húz, hanem az is, aki mamuszt. Szóval, hogy a hősök itt vannak közöttünk, és nem kell ahhoz szupermennek lenni, hogy hős legyél egy társadalomban. És ők meghívták az Orbán Krisztiánt, aki egy nagyon érdekes előadást tartott. A YouTube-on egyébként hozzáférhető, és meg lehet hallgatni, egy szerintem szűk fél óra érdemes, hogyha valakit érdekel.
Aki majd betesszük az ajánlóba szerintem. Igen?
Aki azt fejtegeti, hogy mivel lehet magyarázni ezt az őrületet, hogy a Trump, aki hát azért innen nézve, és ahonnan én nézem a világot Közép-Európából, Nyugat-Európából, tényleg egy gyakorló elmebeteg, és csak az jut eszembe róla, amit a Galaxis úti kalauzba lehetett olvasni, hogy a Galaxis elnöke az nem azért a Galaxis elnöke, mert ténylegesen ő gyakorolná a hatalmat, hanem azért, hogy elterelje róla a figyelmet. Tehát Trump tényleg ez a széke vesztett elmebeteg, és ehhez képest Amerika fele azért mégiscsak így vagy úgy rászavaz, és egy nagyon jópofa közgazdasági elemzésből az 50-es évek szabadpiacának térhódításából levezeti azokat az arizonai és közép-amerikai csalódott szavazókat, akik számára ez remény nyújt.
Uh-huh. És akkor közben, akkor én azt is mondom neked, hogy ugorjunk egy kicsit arrébb, és nézzük meg, hogy mondjuk mi van Izraelben ez ügyben, már csak azért is, mert szerintem, hogyha Izraelben indult volna Donald Trump, akkor nem lenne semmilyen problémája most azt sem a szavazatszámlálással egyébként, mert ugye ez miért is lenne Izraelben ilyen probléma. Másrészt meg hát minimum 90%-kal simán vette volna az akadályt.
Hát igen, ha azt lehet mondani, hogy Európa szempontjából mondjuk a Trump az ilyen vagy olyan, akkor Izrael szempontjából azt lehet mondani, hogy Izrael és Amerika között van azért egy szimbiózis, tehát hogy Izrael senki másra nem számíthat, hogyha megtámadják, mint Amerikára. És Amerikának meg semmi esélye nincs a közel-keleti szintéren Izrael nélkül. Tehát, hogy a magyarországi izgalom, azt pont mondtam a Bandinak, hogy az vicces nekem, hogy Magyarországon ilyen nagy izgalom az amerikai elnökválasztással kapcsolatban, mert hogy Izraelben ez egy ilyen biztonságpolitikai kérdés, hogy ki az amerikai elnök, Magyarországon meg egy ilyen értékválasztás.
Mi nem függünk tőlük ennyire, illetve hát ugye most az elmúlt időben elég sok fegyvert vásároltunk Amerikától, de hogy valóban nem nagyon nyúlnak ide, és nem nagyon törődnek azzal, hogy mi történik itt a végén.
Hát a németektől is vettünk fegyvert, meg a törököktől is vettünk fegyvert.
Jó, igen, de hát azért Amerikától is bevásároltunk. Szóval, hogy azt mondom, hogy az Izraelt nyerné Trump, és akkor te meg azt mondod, hogy ez nagyjából jó és normális?
Azt nem tudom, hát azt gondolom, hogy érdemes kinyitni egy atlaszt, és odahajolni a térkép fölé, és megnézni ezt a közel-keleti térséget, hogy néz ki az erőegyensúly, és akkor sokkal érthetőbb a dolog. Az, hogy a Trump milyen értékeket képvisel mondjuk európai szemmel nézve, vagy nekem mondjuk az értékválasztásomban mennyire fér bele a Trump, nyilván nem fér bele, de az, hogy egy üzletemberi szemlélettel néz a közel-keleti helyzetre, szóval tök másképp alkudozom mondjuk itt a piacon, mint a Lehel piacon, hogy más a közeg, mint Európában. És hogy az biztos érdekes, hogyha azt mondod, hogy európai szemmel, azt mondja az Andris, hogy európai szemmel nézve, mondjuk Trumpot nem érdekelte Európa, és ez okozott egy kis zavart az európai életbe, akkor el lehet képzelni, mondjuk, hogyha az amerikai elnököt nem érdekelni Izrael, az nem kis zavart okozna, hanem kurva nagyot tett. Hogy ilyen szempontból nem kell azt gondolni, hogy a Trump jó fej, vagy nem jó fej, hanem azt lehet mondani, hogy ez biztonságpolitika és pont.
Svédországban egyébként azon túl, amennyire mindenhol a világon téma az amerikai elnökválasztás, van-e ilyen érzelmi kötődés, vagy bármilyen kötődés az amerikai elnökválasztáshoz, mint amilyen Magyarországon, vagy mint amilyen Izraelben?
Aha. Egyébként Svédországnak eléggé szerintem különleges kapcsolata van így lelkileg Amerikával. Nem tudom, azt mennyire tudjátok, hogy jó 120 évvel ezelőtt, amikor itt volt a nagy éhínség, akkor a lakosságnak az egy harmada emigrált Amerikába. És hogy rengeteg ma is élő svédnek vannak amerikai rokonai, és hogy valahogy van ebben a svéd hétköznapi popkultúrában egy nagyon nagy Amerika rajongás. Tehát hétvégén azért úgy előkerülnek ezek a muscle car-ok, meg ezek a régi amerikai kocsik, hogy csak pislog az ember. Itt a nagy, fenntartható, eco-friendly világban itt pöfögnek a V8-asok, tehát hogy nagyon nagy szimpátia van Amerikával, és egyébként pont most, hogy utána néztem, engem meglepett a hír, nem tudom a rangsor, de Svédország a 13. legnagyobb befektetője az USA-nak. Tehát, hogy nagyon durva gazdasági szálak kötik Svédországot USA-hoz, és ugye Svédország nincs a NATO-ban, tehát hogy ők is azért biztonságpolitikai szempontból nagyon is függenek attól, hogy jobban vannak USA-val. És miközben Svédország külpolitikájára nagyon jellemző a beszólogatás, amikor mondjuk gyerekjogokról van szó, vagy demokráciáról, ugye, hogy a palesztinokat ott simogatják, és Izraelt elítélik, tehát hogy nagyon sok konfliktusba beleállnak, azért, hogy ezt a demokrata értékrendet képviseljék, de például akkor is kussoltak, amikor a USA-ban behozták azt a, nem is tudom, hogy hívják azt a törvényt, amikor ugye a bevándorlókat szétválasztották a gyerekeket a szülőktől. Kussoltak a svédek. És most is külügyminiszteri szinten nagy csönd van, ilyen várjuk ki, nem kommentelünk semmi. A különböző pártok vezetői azért már egy kicsit karcosabban fogalmaznak, de állami szinten kivárás van és csönd. Az, hogy én mit gondolok erről, én meg azt gondolom erről, hogy szerintem Trump rettentő sok kárt okoz, nem csak USA-nak, hanem a világnak azon részének, akik még szeretnének hinni a képviseleti demokráciában. Tehát, hogy nem csak az a 4 éve volt egy álmokfutás, hanem az, amit most művel és fog művelni a következő 2 hónapban, az szerintem olyan szinten megingatja világszerte a bizalmat a képviseleti demokráciában, mert azt fogják mondani, hogy hát az USA, aki a mintája, aki eddig több évtizeden keresztül terjesztette a demokratikus berendezkedést a világban, akár fegyveres segítsége, pont ők bizony, nem tudom milyen műsorokat levágnak. És ezt egyébként már lehetett látni előre, hogy Trump erre fog menni, és hogy már előre már próbálta süllyeszteni a levélben leadott szavazatokat, meg minden. És amit én nem értek még, és ez egy technikai dolog, hogy 2020-ban egy USA szintű ország, ahol van a Silicon Valley, hogy azt hogy a tökönben nem lehet lefejleszteni, hogy egy applikáción a mobilomról szavazzak, csókolom, azonnal megvan. Tehát, hogy hol élünk?
Yeah.
Hát mondom, hogy nem jártak a holdon se, én nekem ez egyre jobban meggyőződésem, és szerintem ezt a szilikonvölgyet is hagyjuk a fenébe, mert az is valami humbug lesz, tehát akik ezt nem tudják megcsinálni, azok nem
mind léteznek. Mind zsidók azok ott a szilikonvölgybe.
Én ezt nem akartam ilyen erősen hát, kimondani, mert probléma, ugye mégiscsak nekem középen kell állnom, de akkor azt kérdezem, hogy a falangok hogy állnak ehhez? Vagyis, hogy Tájföldön, Tájföldről nézve, illetve hát most nem vagy éppen Tájföldön, de onnan nézve, mondjuk Tájföldnek mennyire fontos az, hogy mi történik tőle 10 000 kilométerre Amerikában?
Hát én azt gondolom, hogy amennyire ez egyetlen érzékelhető számomra, és vajon az igazságot érzékelem-e, hogy
ez mindannyiukban kérdés.
A táj kitettség az Kína felé lényegesen jelentősebb, mint Amerika.
Igen, de
felé.
Itt ugye van egy Kína-Amerika harc, tehát hogyha innen nézem, akkor ez pláne érdekessé teszi a dolgot.
Minden bizonnyal, de szerintem ebben a harcban a kínaiak jobban állnak.
És most énekeljük el, ez a harc lesz a végsőt.
Az utolsó információ, ami mondjuk ilyen konkrétan idevágó, hogy Mizuka van az amerikaiakkal, az még október végén volt, aminek így viszonylag nagy vízhangja volt a sajtóban, hogy az amerikai és tájföldi keret szerződések a vámtarifákat illetően az megváltozott, mert Amerika, zárójel Trump, vajon, berágott azon, hogy bizonyos, azt hiszem, egy sertés behozatallal kapcsolatban, hogy az amerikai sertés tájföldi behozatala az valami megfeneklett ott a tárgyalása a vámokat illetően, és akkor ezt viszonozták azzal, hogy állati sok tájterméknek a vám kedvezményét megvágták, és akkor mostantól kezdve csak magas vámokkal lehetne Amerikába ezeket bevinni. Azt viszont én nem tudom felmérni, hogy ez a teljes GDP hány százalékára van hatása, tehát azon kívül, hogy nyilván rosszul esik nekik, de hogy mennyire, azt nem tudom megítélni.
És személyesen, még egy mondat, hogy személyesen, hogy érint a dolog, ez lesz a következő, de még megengedem a Bandinak, hogy mondjon egy mondatot.
Az, hogy csak ennek a disznóságnak a kapcsán eszembe jutott, hogy mennyire igaz az a pletyka Ágit, akarom csekkolni, hogy még régen, amikor kim voltam a kibucba Izraelben, mondták, hogy szó szerint úgy szól a törvény Izraelben, hogy
nem
sert és nem teheti a
disznó
lábát ugye a földre. És hogy,
ez így
és
van,
hogy ilyen
és azért színpadon állnak.
Akkor ez
bizony,
igaz, ugye?
Ez így van. Ez igaz. És az én legkisebb kislányom, az azért szeretne politikus lenni Izraelben, mert ő törpe malacot szeretne tartani, és ezt nem lehet behozni ide. Úgyhogy most éppen itt tart, hogy akkor ezért lehet, hogy érdemes kampányolni, hogy a törpe malac, az hadd legyen neki.
Hát egy ilyen Greta Thunberg.
Ráérzett a szabadság.
Igen, Greta Thunberg-es ilyen iskolasztrájkot, mondjuk a cuki malacokért.
Hát figyelj, én egy trumpista újságban simán tudnám ezt címlapon látni, hogy disznót kérnek a zsidók, de hogy akkor azt akarom megkérdezni még a Steffitől, hogy de, és érzelmének te hogy állsz ez a kérdéshez? Tehát Amerika mostani helyzetéhez.
Az én személyes véleményem az, hogy részemről Donald Trump és Joe Biden között olyan drámai és érdemi különbség nincsen, annak ellenére,
ezzel hogy... az amerikaiak is így vannak, úgy tűnik.
Ellenben az én trójai faluval, aminek nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok, az Kamala Harris, és az egész progresszív baloldal belopózása a hatalom közepébe. Tehát világjobbító szempontból, és itt tényleg ilyen minden szempontból, vagy hogy mondjam, tehát távolabbi perspektívából reménykedem abba, hogy ez igazi változást hoz, mint hogy Európa, Ázsia, nem tudom, de hogy így a józanész és az egyenlőség, a piacpártiság visszaszorítása, a közérdek előrehelyezése, tehát azok a dolgok, amiknek én szeretem.
Ez valahol már a világon sikeresen megvalósult, anélkül, hogy belehalt volna nagyon sok ezer ember, vagy millió, vagy akármi ez a baloldal?
Nem tudom, de azt hiszem, hogyha úgyis csak science fiction a jövő, akkor nem áll semmiből optimistának lenni.
Ja, úgy persze.
És hogyha valamiben érdemes hinni, akkor talán az ő személye, hát persze Bernie Sanders lett volna
neked.
Vagy esetleg az AOC, de nekem a Kamala is oké. Tehát hogyha lehet abban reménykedni, hogyha esetleg Joe Biden-nel...
Ne adj Isten, történik valami, mondjuk elfelejti, hogy ő az elnök.
Elveszti az agyát.
Kinyíri a Mossad.
Például...
Célzott.
Mindegy, de nem akarok én ennek az embernek semmi rosszat, de úgy gondolom, hogy nekem a Kamala Harris a trójai falóban, tehát amikor azzal próbáltak takarózni, hogy... Mert hogy ugye erre a Trump állat is sokszor hivatkozott, hogy hát a progresszív baloldal megvették kilóra a Bident, meg minden, és ebből folyton kimosdatták magukat, ezt nem szívesen hallgattam, igazság szerint. Mert én ebben reménykedem.
Itteni okos baloldali barátaink azt szokták mondani, hogy ők azért tisztában vannak az, hogy vannak az elvek, meg az értékek, meg az etika, meg minden, de azért, ha ők nyernének, mondjuk itt a választásokon ilyen jelentős erőset, és neki kéne csinálni itt a dolgokat, akkor valószínűleg 2 perc múlva nem lenne Izrael. Ezt csak azért kérdeztem, hogy a történelmi emlékeim szerint ezek a baloldali mozgalmak, amikor...
Ezt miből gondolod, hogy 2 perc múlva?
Ezt nem én gondolom, ezt ők mondják.
Miből gondolják a barátaid, igen? Hogy ennek mi lett az alapja?
Mert ez a nem háborúzunk, nagyon szeretjük egymást, igazságosan elasztunk mindent, ezt kicsibe a kibucba kipróbálták, és ez kurva sokba kerül úgy, hogy működjön, és egyébként meg nem működik.
Nézd, lehet, hogy egy újonnan alakuló államnak, mint Izrael nem sikerült, és ez nem is az első próbálkozás volt a világtörténelemben, de tudom, hogy gyakorlati
tapasztalat.
Helyzetekben, ez most...
Tehát Észak-Koreában sikerült.
Várjál, de hogy ez nem sikerült még annyira ideálisan.
De majd most.
De azért, de annak ellenére, hogy nem sikerült nemzeti alapon ezt létrehozni valahol, azért közösségi alapon ebben vannak nagyon komoly sikertörténetek. Itt konkrétan ugye a múltkori adásból visszautalnék Ferenc pápára, akinek a Keresztény Szocialisták című vonulata, az egy működő, kibúcszerű élet, nem tudom, közösség, amit kis keresztény közösségek hosszú-hosszú ideje megvalósítanak. Sajnálatos számomra, hogy ez mindig vallásilag, és ráadásul pont keresztényeknek sikerült, tehát hogy nem gondolhatom komolyan, hogy csatlakozhatok hozzájuk, mert szükség van egy bizonyos hívásra is, ami az Úr hívására, ami sajnos még nem érkezett meg.
Most majd lecsap.
De maga maga a keresztény szocializmus az például a kibucoknak a működési elve szerint is működik, tehát hogyha pusztán tehát kivonjuk belőle a vallást, hanem egy ilyen gazdasági kis együttműködés egy kisebb közösségbe, azért erre akadnak igen, jó példák a
világban. A kis közösségen van a hangsúly, azt gondolom, hogy az egy nagy különbség.
Elképzelhetőnek tartom, de hogyha kicsit elszaporodnak ezek a kis közösségek, úgynevezett normális emberekkel, akkor lehet, hogy ezek laza szövetségben egy jobb életet biztosíthatnak.
Mm-hmm. Bocs, de azért van egy olyan ország, ahol több évtizeden keresztül jól működött a szocializmus, bár nem így hívták.
Svédország.
És én ebben az országban ülök.
Pontosan, Svédország, pontosan.
És a mai napig
azt
azért...
Azt Magyarországról lesz
nem,
szó.
Nem, Svédországról van szó.
Mikor működött Magyarország jól?
Mindig jól működött Magyarország.
Ez a Pali szerepe, várja.
Igen, én akartam mondani,
most működik a legjobban.
De én azt gondolom, hogy működik.
De hát, hogy az azért nyilvánvaló, hogy szerintem nyilvánvaló, hogy azért a politikát nem a politikusok irányítják, és nem is az ő általuk képviselt szavazók, hanem a nagy tőke, a nagyvállalatok, a pénz, és ugye amíg...
Azt hiszem, téged megfertőzött Svédország, de mindegy, oké, hallgatunk.
András, ebben teljesen igazad van, ez a jelen idejű állapot, de Svédországban sem volt ez mindig így, mert a nagy tőke addig tudja irányítani a politikát és a társadalmat, amíg a legfelső 10 000 nincs annyira megadóztatva, hogy tőkeerős legyen az állam, annyira, hogy ő finanszírozza.
Ezt a svédek megcsinálták.
Pont ez a probléma a mai világban, hogy a leggazdagabb nagyvállalatok konkrétan nem fizetnek adót. Adót kerülnek teljes mértékben, és azok az emberek, akik ezeket a cégeket tulajdonolják, mindent megtesznek azért, hogy olyan politikusokat válasszanak, vagy kerüljenek hatalomba, akik nem fogják őket megadóztatni. És mondjuk a baloldali dolognak ugye van az a fajta, nem tudom, küzdőharcos, megvédjük magunkat akár fegyveres konfliktus árán is, amit az Ági mond, de van ez a része is, hogy ahhoz egészen más fajta szemlélet kéne, hogy eluralkodjon szerintem az egész világban, hogy azt mondjuk, hogy amíg én mondjuk részvényese vagyok a Teslának, vagy a Amazonnak, vagy nem tudom még hány céget mondjak, akik nem fizetnek adót, Google, Facebook, ..
Donald Trump.
Igen.
Amíg én ennek részvényese vagyok, és csak az érdekel, hogy mennyi a hozam, meg mennyi a dividend, akkor én abban vagyok érdekelt, hogy ezek adót kerüljenek, akkor én nem fogok arra szavazni, hogy itt komoly adók legyenek.
Csak az Andisnak szeretném megadni egy pillanatra szót, mert olyan régóta bólogat, és annyira szeretne hozzászólni, és én látom is az ő arcát.
Egyébként Stefi gondolatát akarnám továbbvinni. Nem gondoltam volna, hogy még egyszer vissza fogom hivatkozni ezt a videót, de kénytelen vagyok, amit az előbb ajánlottam nektek, mert pont ezt fejti ki. Azt veszi sorra, hogy a szabad piac azon gondolata, mely szerint a dolgok értékét, a dolgok ára határozza meg, ami az 50-es évek előtt egyáltalán nem volt divat, mert akkor az állam határozta meg a dolgokat, és van néhány ország a világban, ahol továbbra is így van, de emlékezzetek vissza, az 50-es években azért az volt az általános tapasztalat, hogy ha az államra bízunk...
Emlékezzél vissza te,
értem,
mi akkor még nem éltünk, jó?
Hogy az államra bízni dolgokat, az rettenetes bajt okoz. Az a Sztálin, az a Hitler, az a Mussolini, szóval azt ne csináljuk, az államra ne bízunk rá semmit.
Hát illetve várjál, bocsánat, hadszál folyanak annyiban, hogy illetve mondjuk Olaf Palme. Tehát, hogy azért érted,
igen,
van olyan része ennek a dolognak, ami szerintem üzemel is, meg is valósítható, még ha nem is olyan szigorú körülmények között, mint ahogy Sztálin.
Várjál,
én szerintem Magyarország tök jó példa erre. Mire? A jelen időben, hogy szerintem a magyar állam iszonyatosan hatékonyan működik, nagyon rossz szándékokkal. Tehát, hogy ebből a konkrét magyar felállásból egy dolog látszik világosan, hogy ilyen felhatalmazás mellett, vagy ezzel az infrastruktúrával ez a kormány bármire képes lehetne, ha a szándék meg lenne. Tehát, hogy semmi akadálya nem lenne, hogy egy csodálatos országban éljünk.
Én egy csodálatos országban élek, bocsánat, jó? Azt csak szeretném hozzátenni.
Egyébként az, hogy milyen országban ez, az felvehetsz egy olyan szemveget hozzá, amitől úgy látod, hogy csodálatos helyen élsz.
Itt van
hiszen
rajtam.
Amikor az ember, ugye Pali már felvette, de hogy egyszerűen arra is át lehetne hangolni magunkat, hogy normális párkapcsolatokban élünk, és akkor kurvám érdekel, hogy mi van odakint, milyen a gazdaság, mert neked jó. És
hát
akkor
nézd,
ez is lehet például, tehát lehet, hogy sokkal könnyebb lenne ezeken a dolgokon gondolkozni, hogy nem lennétek ilyen távol egymástól.
Szóval akkor a Derdákot még kérdezem?
Szóval, hogy az a logika, hogy az értéket az ára határozza meg, az gyalogolt végig a nyugati világon, és az eredményezi, mondja Orbán Krisztián, ezt a sok problémát, mert azért ez egy csomó szempontból jó, de egy csomó szempontból nem jó állítás, hogy pénzben mérünk dolgokat, és ő is végül oda jut, és azért mondtam, hogy csatlakozok a Stefihez, mert a kisközösségekhez jut, vagy nem is tudom, az Ági mondta talán, hogy a kisközösségekben volna az a fajta erő, ami az odafigyelésből a 100-150 ember körülbelül, akit ugye úgy nagyjából be tudsz látni, akivel tudsz egyéni viszonyokat ápolni, akire oda tudsz figyelni, hogy ez egy döbbenetes szám, azt mondja a szociológia, hogy ma Magyarországon, ha leteszel egy mondjuk 20 pontból álló listát az emberek elé, hogy kihez fordulsz akkor, ha csöpög a csap, kihez fordulsz akkor, ha egészségügyi panaszaid vannak, kitől kérsz tanácsot, blablabla, bla, 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 bla. Mondjuk 20 pontból, ha felére legalább már be tudsz írni valakit, akkor van egy viszonylag működő kapcsolati hálód, ez ma Magyarországon 15% alatt van.
Akinek ilyen van.
Igen. Aha. Az emberek rettenetesen el vannak magányosodva, el vannak tévedve, nincs hova nyúljanak, és akkor jön a fake news, és simán ad kész megoldásokat, és viszi a futószalagon.
Na jó, de a modernitás reményében szétvertük a nagy családokat, szétvertük a falusi együttélést, szétvertük a kis közösségeket, tök sikeresen a modernitás reményében. Pont ugyanaz, mint hogy a papírzacskó helyett létrehoztuk a nejlonzacskót, hogy ne kelljen kivágni a fákat, most sem tudjuk, mit csinálunk a nejlonnal. Tehát ezek mind következmények, amik nyilván hatás ellen hatás, akkor fejlődés, visszafejlődés, kettőt előre, egyet hátra, stb.
Bocs.
Kivéve a svédek.
Szeretnék ehhez hozzákapcsolódni, hogy nagyon erősen hiszek a közösségek erejében, és a kis közösségek erejében. Viszont nagyon fontos az is, hogyha erről beszélünk, beszéljünk arról is, hogy ez a sok kis közösség milyen szorosan tud összekapcsolódni. Mert rengeteg olyan probléma van, főleg ebben a globalizált világban, amit már bocsánat, de baszhatod, hogyha kis közösségem szintén próbálod megoldani. Tehát amikor a svédeket az atomtengerelt járóval ijesztgetik itt a szigeteknél, meg bejönnek Stockholm-öbölbe az oroszok, akkor a kis közösségek azok nagyon jól oda tudnak nézni, de mondjuk akkor lehet, hogy mégis jobb-jobban lenni a Trumppal.
Tök igazad van, de a kis közösségeknek megvan az a pozitív hozadékuk is, hogy fölépítenek egy hálót, hogy hogyan ad föl egy problémát egyre magasabb szintre, hogy hogyan jut el ez egy városi szintig, egy országos szintig, egy európai szintig, szóval hogy van egy út, egy csatorna, ami becsatornázza a vágyakat, meg a szándékokat, meg a bajokat. Most ez tökéletesen nincsen.
De nem lehet az, hogy a vágyaink, meg az elképzeléseink, azok annyira eltávolodtak attól a reális valóságtól, amiben úgy egyébként tartozunk, tehát hogy a folyamatos növekedési igényünk az annyira erős és eltúlzott, hogy egyszerűen csak mindenkinek vissza kéne fogni magát egy picit, és azzal foglalkozni, hogy mi az, ami reálisan elérhető, és nem...
Hát szerintem ezt most így meghozta az élet.
Hát vagy legalábbis közel állunk hozzá, hogy meghozza az élet teljesen.
És ettől mindenki halálkétségbe van esve, és azt se tudja, hogy mennyit igyon igazából. Tehát, hogy most itt van ez a helyzet, amivel lehetne kezdeni valamit, és nem... Azt látom magam körül, tehát a legtöbben nem azért fordulnak hozzám, hogy most annyira tök jó nekünk otthon így együtt.
Csak azt akartam mondani, hogy ebben, amit Stefi mondasz, ez nagyon, hogy mondjam, tehát lehet, hogy egyéni szinten így éled meg, de például mondjuk a világ leggazdagabb embere most a Bezos, az Amazonnak a góréja. Csak várj, hagyd mondjak valamit,
figyelj,
jó? Ezt muszájuk ideolvasni. Azt mondja, ha Jeff Bezos mind a 876 ezer alkalmazottjának adna egy 105 ezer dolláros bónuszt, akkor ugyanannyi pénze lenne, mint a COVID kitörésének idején.
Nagyon jó.
Tehát akkor mehet a matek 876 ezerszer 105 ezer dollárt gyarapította a vagyonát, márciustól novemberig, jó? Csak
igen,
mondom.
Igen, de most azért...
Én szeretnék ehhez...
Csak egy mondatot hagyd mondjak hozzá, hogy én ezt mind értem, csak ugye amikor ilyenekről beszélünk, hogy 100 leggazdagabb a világon, vagy Magyarország, vagy nem tudom, ugye alapvetően te készpénzről beszélsz, de ugye a Bezosnak sem készpénzben van ez a vagyona. Ez egy cég vagyon, tehát a cég értéke növekedett meg a COVID alatt is. Én értem, amit mondasz, csak hogy ne menjünk bele szerintem abba a hibába, hogy azt gondoljuk, hogy a Bezos otthon aranyban fürdik, mint a nem tudom milyen Donald kacsa.
De hát most pedig valószínűleg, de egyébként.
Megint a Donald.
Hát én azt szerettem volna mondani, hogy ha megengedhetem magamnak bármit, azt a luxust, hogy az ideális jövő felé, tehát legalább az irányba menjenek a dolgok, és megpróbáljam elképzelni, hogy merre van az előre, akkor például azt is egy ilyen iszonyatosan komoly problémának látom, hogy egyáltalán a tőzsde úgy létezik, ahogy létezik, mert egyszerre elszenvedője és élvezői az emberek ennek a gazdasági körforgásnak, most ne is tegyünk előjelet elé, hogy ez milyen, annak ellenére, hogy sehol nincs az megírva, hogy ez csak így lehet. Tehát lehetne például úgy is, hogy részvényes, az csak dolgozói tulajdonként létezzen. Tehát, hogy minden egyes cégnek a tulajdonosi köre, megállapodások szerint, az önálló dolgozóiból állnak. Ha kilép, lemond róla, továbbadja a következőnek, ez is volt már kipróbálva, de ez még nem volt csúcsra járatva. De az egy elmebaj, amikor van egy cég, ami éppen egyik pillanatban annyit ér amennyit, kizsegereli a dolgozóit, akinek a dolgozóinak a nyugdíj alapjai vásárolják fel ennek a cégnek a részvényeit, és hogyha rosszul megy a részvényárfolyam, akkor az ő nyugdíja veszélybe kerül, ugyanakkor, hogyha pedig ott marad az állásában, akkor minden nap 2%-kal feljebb dolják a teljesítmény elvárásait, aminek nyilvánvalóan egy napon majdnem
és
fog
akkor lesz
megfelelni. És ez ugyanaz a személy,
igen,
aki egy ilyen satuba kerülhet, és mondjuk pont az amerikai magánnyugdíjrendszer, az hát a teljes országot ebben a helyzetben sorolja, hogy egyszerre egy ilyen sújtó horgasorú kapitalista, és közben meg ugye a saját érdekei azok pedig az lennének, hogy a szakszervezet erősödjön, hogy az ő dolgozói körülményei javuljanak, de hát hogy lehet egy ilyen helyzetben elköteleződni bármelyik irányba? Ez egy olyan lehetetlen helyzet, ami szerintem orvoslásra szorul.
Egy dokumentumfilmet beajánlhatok itt a Netflixen, a American Factory. Azt a Obamáiknak a produkciós cége csináltatán még Oscart is kaptak. Nagyon érdekes sztoria, hogy egy ilyen lepukkant, bezárt, azt hiszem General Motors gyárat átvesz egy kínai autóipari beszállító, és végigköveti az ott nem tudom hány ezer évet dolgozó amerikai melósok életét. Csak hogy értsük azt is, hogy miért szavaznak a Trumpra. Uh-huh. Érdemes megnézni.
Jó, én most nekem én ebben a témában akkor a következő tanulságot vonnám le. Nem tudom, hanyadék adás után kiderült, hogy van köztünk egy rejtőzködő kommunista, aki minden, vagy akár marxista, Lenint nem is akartam már felemlegetni. Viszont akkor most az a kérdésem, hogy van-e köztünk rejtőzködő, mondjuk bigott katolikus, aki meg azt gondolja, hogy mindenféle abortuszt be kell tiltani. A következő téma, amiről beszélgetnénk, az pont a lengyelországi események, ahol ugye az történt, hogy egyszer csak azt érezte a kormánykoalíció, hogy most már annyira biztonságban van, hogy olyan kérdésekhez is hozzányúlhat, ami ez eddig nem, és aztán az általa mondjuk azt, hogy preferált alkotmánybíróság hozott egy olyan döntést, miszerint abortusz Lengyelországban akkor sem lehet végezni, hogyha egyébként tudott dolog, hogy a gyermek nem egészséges, sőt, mondjuk azt, hogy halálos beteg. És ebből egy óriási tüntetés hullám lett, aminek ugye az a következménye, hogy a Kaczynszkijéknek meg kellett hátrálnia, és azt mondták, hogy majd, ha vége van ennek az egész vírusparának, majd visszatérünk erre a kérdésre. De hogy az az én kérdésem, hogy abból a négy országból, amiben ti egyébként éltek életvitelszerűen, abban a négy országban hogy néz ki ez a dolog? Tehát mondjuk Izrael vagy Tájföld mennyire konzervatív abortusz kérdésben? És akkor kezdjünk szerintem most Izraellel.
Izraelben a 80-as évek óta nem nagyon változott, pontosabban a 70-es évek óta változott az abortusz törvény, tehát megvan egy kritériumrendszer, ami alapján az abortusz bizottság, ami elé be kell fáradnod, hogyha abortuszra jelentkezel, az eldönti, hogy ezt támogatják-e a te abortuszodat, vagy nem. 99,9%-ban szokták támogatni az abortuszodat, hogyha te ezt kéretted gyakorlatilag.
Lehet tudni, hogy milyen szempontrendszer alapján, Ági?
Igen, például 18 év alatt vagy 40 év fölött vagy, akkor ez például szerepel a kritériumban, nem vagy házas, a házasságon kívül kapcsolatból van a gyerek, ha bizonyíthatóan bármi testi fogyatékossága van, hogyha neked lelki következményekkel jár, ha megtartod, és volt a 80-as években ott valami kísérlet, hogy a szociális alapú kritériumokat is behozzák, de az aztán ment. Tehát az a lényeg, hogy a bizottságban általában két egészségügyi ember ül, akiből az egyik általában nőgyógyász, és ezen kívül van egy szociális munkás ebben a három tagú izében, és volt olyan elképzelés, hogy egy rabbit is oda kéne ültetni, de ez nem ment át. Tehát
poénból nagyon... akartam kérdezni, hogy rabbi nem ül
ott. Nem ül ott rabbi. És viszont volt egy nagyon érdekes cikksorozat egy pár évvel ezelőtt arról, hogy vannak olyan kórházak, ahol nem szokott abortuszra sor kerülni, csak hogyha valami egészségügyi oka van ennek.
Mert hogy?
Az.
És ez vallásos helyeken gyakoribb. De egyébként itt jellemző, hogy mondjuk a szülészeteknek például van egy általános szemléletem, úgy, mint Magyarországon, hogy az egyik szülészorvos ezt gondolja, másik meg azt gondolja, hanem mondjuk a szülészet az egy ilyen valamilyen szemlélettel rendelkezik mondjuk egy bizonyos kórházba, és akkor az a szemlélettel az összes ott dolgozó orvos egyetértett. Ez, hogy egy kórháznak van egy szemlélete valamilyen szempontból, az itt gyakori. Ez engem meglepett mondjuk az egyik kórházzal kapcsolatban, amit van Jeruzsálemben, hogy az ottani abortuszbizottságnál ritka, hogy nem egészségügyi probléma alapú abortusz történik.
Aha. Jó, de akkor ezt mondhatjuk, hogy ezért nagyjából ez egy liberális szabályozás, ami Izraelben van. Abszolút. Ehhez képest te tudsz-e, Stefi, bármit arról, hogy ez hogy néz ki mondjuk Dél-Kelet-Ázsiában, vagy konkrétabban Tájföldön?
Hát konkrétan azt hiszem, hogy a törvény tiltja olyan, tehát hogy nem lehet terhességet megszakítani, kivéve ha, és akkor ide jönnek az erőszak áldozataként, és talán, hogyha az anya egészségeit veszélyezteti a terhesség, talán akkor is, hogyha a gyereknek valami végzetes egészségügyi problémája van, de azt hiszem, hogy ez nem olyan egyértelműen van tiltva, hogy tilos, hanem hogy ez valami ajánlás, amit azért tartok el, tehát hogyha nagyon-nagyon belegondolok, akkor ez szerintem megint egy ilyen tájmódja a dolgok megoldásának, hogy azért végül is mindent el lehet intézni ott. Tehát, hogy...
Aha, tehát ha van pénzed, akkor mindent.
Igen, de talán ez még nem is kimondottan csak az, hogy van pénzed, tehát hogyha csak a tehetős ember vagy, akkor tudod, hanem hogy ilyen... Hát nagyon sokban emlékeztet azért Tájföld Magyarországra ez a... Uram, bátyám, ez így meg úgy... Talán, ha jól érzem, de a személyes tapasztalatom, ami nem a személyes, csak az egyik tájbarátnőmre tudok hivatkozni, aki hosszasan fejtegette, hogy hogyan fogja a francia férjét vazektómiára kényszeríteni, mert hogy nincs az Isten, hogy még egy gyereket szüljön.
De tényleg miért fogamzásgátlás, hogy megy egyébként ott mondjuk Tájföldön?
Hát, hogy mondjam, ha, tehát offszere automaták lépten és nyomon, hát például.
És amilyen fogamzásgátlót is simán fölírnak a...
Hát nem fölírnak, hát a fogamzásgátlót a közértbe vásárolod, ilyen polcról kézzel leemeled, szóval ennek semmi. És mondjuk magyar, mondjuk forintban talán ilyen 150 forintba kerül,
hát
és
akkor
ez ide nekem, hogy Tájföldön sem egy... Igen, igen. Tehát, hogy mondjuk egy csomag tiktak, az lényegesen drágább, mint egy
levél fogamzásgátló. De azért nyugtass meg, hogy az ószer drágább ott is, mint a fogamzásgátló, ez az egész világon így szokott lenni.
Most, hogy mondod, tökre.
Valamilyen oknál fogva.
Igen.
Akkor ez a megfigyelésem Tájföldre is igaz.
Franciaországban mennyibe kerül egy doboz ószer?
És ezt mivel magyarázzuk? Igen? Bocsánat, igen? Várjál, Ági. Ez engem érdekel.
Ezt most az adásban akarjuk megbeszélni, vagy majd kifejtsük egymással.
Legfeljebb kivágja a Gergő.
Hogy miért drágább az óvszer, mint a fogamzásgátló?
Nem, mert ezzel kapcsolatban nekem nincs kialakult véleményem. Ez a világnak eme igazságtalansága most lepleződött le. Nekem.
Mert azt szokták gondolni, hogy óvszert azok használnak, akik nem házasságon belül szerelmeskednek, hanem azon kívül is azok fizessenek, mert azok eleve ugye. Minek tosznak,
hát
hanem a gyereké.
De ezt a gyík emberek csinálják így, nem, Ági?
Ezt csak én így képzelem. Tehát még nem néztem utána, de minden esetre azért az, hogy már a pattanásokra is fogamzásgátlót írnak fel, most már világszerte a kamaszlányoknak, azért szerintem az nagyon brutál beavatkozás. Hmm. És akkor most itt eljutottunk az abortusz kapcsán, ahova gondolom, hogy érdemes eljutni azon kívül, hogy hogyan szabályozzák ezt a dolgot, hogy ez azért a te testeddel kapcsolatos politikai beavatkozás az elég ellenszenves bárki bármilyen szempontból próbál.
Igen. És ne, de komolyan, most bocsánat, ezt muszáj az Ágival megbeszélnem, mert mi ugye lányok vagyunk.
Nem hiába nektek adtam szót elsőre.
Ne zárjál ki, légy szíves, ne legyél diszkriminatív, jó?
Hogy mert... benned nem fortyog valami ilyen revansz vágy, hogy mondjuk milyen hasonló dolgot lehetne megfogalmazni, hogy mondjuk 50 éven fölüli férfiaknak kötelező vazektómia, mert úgyse tudják fölnevelni a gyerekeiket. Tehát, hogy valami teljesen lehetetlen, ám valamilyen módon azért validnak képzelhető őrület, amikor férfiak testén matatnak hideg vasakkal valamilyen módon, vagy nem. Tehát, hogy amikor mi szólunk bele, hogy mi legyen az uraknak a szerveivel.
Szerintem tök jó megoldás lenne az, hogyha a férfiak befejeznék azt, hogy megmondják a nőknek, hogy mit csinálhatnak, meg mit nem csinálhatnak. Nem csak a testükkel, hanem teljesen általánosan.
Igen. Látom, te is erős házasságban élsz, Bandi. Jó.
Én azt sem szeretem, a más nők megmondják nekem, hogy csináljam.
Igen, de amikor egy férfi mondja meg egy nőnek, hogy ő mit csináljon a testével, az még inkább visszás szerintem.
Biztos. Igen. Csak mondom, hogy nekem az is rossz, aha, ha egy mondja meg nekem, hogy mit csinálok a testemmel, hogy leszedjem-e a szőrömet, vagy ne, vagy
igen, de figyeltek.
Mit vegyek föl, vagy mit ne, vagy mennyire legyek kövér, vagy mennyire ne, igen, vagy sminkeljek, vagy ne. De revansérzésem nincsen, mert nekem az abortusszal kapcsolatban az alapvető elképzelésem, hogy az egy klasszikus értékütközős téma, tehát aki abortusz párti, azt soha nem fogod meggyőzni, hogy ne legyen az, és aki meg abortusz ellenes, azt nem fogod tudni lebeszélni erről. De és az egész addig működik így, amíg nem kerülsz olyan helyzetbe, hogy mondjuk abortuszod lesz bármilyen okból, és azt gondolom, hogy az a klasszikus dolog, amit szoktak mondani, hogy egy nő két dologért képes bármit megtenni, hogy legyen gyereke, vagy ne legyen gyereke, tehát hogy ez egy hosszú idő óta zajló dolog, de az, hogy ezt politikailag, vagy államilag szabályozzuk, az gáz mindenki.
Igen, szinten. És hogy aki meg ellenzi, az meg ne csinálja, aki meg nem ellenzi, az meg, hogyha szüksége van rá, akkor csinálja. Szerintem ez elég egyszerű, és megint Svédországot hoznám a bezzeg példának, hogy itt van azt hiszem a világon, tehát a legliberálisabb abortusztörvény. Itt is egyébként 74 óta változatlan a törvény. 1938 óta teljesen legális a történet, és ami érdekesség, hogy külföldieknek is ugyanúgy megcsinálják, mint svédeknek.
Oda járnak a lengyelek.
Kérdés nélkül. Annyi a különbség, hogyha nem vagy itt biztosítva Svédországban, akkor ki kell fizetni a költséget. De hogy amit még ide szeretnék bemondani, hogy nagyon tetszett nekem az izlandi reakció a lengyel szigorításra, amikor benyújtottak egy törvényjavaslatot a múlt héten, hogy akkor ők az EU-s biztosítottaknak megnyitnák az ottani rendelőket, és lehet jönni Izlandra is abortuszt csinálni, hogyha valakinek a saját hazájában nem engedik.
Én azért a Dernák Andrásnak adnék egy picit szót, mert azt gondolom, hogy hasonlót gondolunk mi ketten erről a kérdésről.
Köszi, hogy mindig akkor ad szót, hogyha úgy gondolod, hogy azt fogom mondani, amit te gondolsz.
Igen, mert nem tudom, észrevetted, hogy most egy kicsit ilyen defenzívába kerültem, tehát hogy ha megnézed a mai adást, akkor igazság szerint nagyon nehezen tudok akár most szót elvenni, vagy szót adni. Lesz. Úgyhogy most sokkal kevesebbet fog szerepelni, de hogy rád viszont kíváncsi is vagyok. Már bocsánat.
Többiek nem úgy, mint a nem volt kíváncsi, de
a többiek
de
mondják,
akivel messze laknak egymást.
Figyelj, Andis, most azt gondoltam, hogy megbántam őket nagyon erősen, hogy legyen időd egy kicsit kifejteni.
Elmegyek hüppögni, addig töltök még bort.
Na, az majd a következő témánk lesz, ha lácsúszunk, de még ha itt maradunk, nincs sok mondani való már a dologhoz, mert Franciaországban is 70, ha jól emlékszem, 75-ös vagy 76-os a törvény. Simone Weil terjesztette be, ez azért fontos, mert ő ugye az auschwitzi nagy túlélő miniszterasszony, aki akkor éppen szociális miniszter volt, és aztán később szociális és családügyi, aztán ugye később ő lett az Európa Parlament első női elnöke, szóval a nők egyenjogúságának élharcosa volt az, aki ezt a törvényt beterjesztette, és egy full liberális szabályzás, tehát itt is egy bizottság van, néhány feltétel is, és meg lehet csinálni, és nem is került ez az út a szóba. Én 15 éve élek Franciaországban, és nem nagyon emlékszem ezzel kapcsolatos vitára. azt tudom nektek mondani, amit Portugália kapcsán láttam, ott ugye a droggal kapcsolatos szabályzás lett elképesztően liberális egy jó pár évvel ezelőtt, tehát majdnem minden drogot hagynak, és semmi nem történt. Tehát nem ugrott meg a drogosok száma, nem lett...
Valószínűleg kevesebb heroinista halt meg,
hát
nem?
Igen, meg az erőforrásokat nem arra... Nem,
igen, tehát, de azért nem... ezt egy picit pontosítsuk, tehát nem az van, hogy bármikor szabadon kereskedhetsz és nem tudom, hanem az van, hogy bizonyos mennyiség nem fog a rendőr téged becsukni, mondjuk, mint Magyarországon, hanem azt fogja mondani, hogy elnyebeny, és elveszi tőled, akármilyen drogról is van szó. Itt vannak enyhébb verziók, amikor még csak el sem nagyobb veszik.
Ez a klasszikus dekriminalizáció.
Én egy dolgot még szeretnék ez az abortusz dologhoz hozzáfűzni, mint mentálhigiénikus, hogy olyan nővel nem találkoztam, akinek volt abortusza, és ez őt nem érintette bármilyen szempontból, tehát fizikálisan, mentálisan, és hogy egyszerűen azt felháborítónak tartom, hogy ezzel nem számolunk, hogy az nagyon ritka, hogy valakinek az abortusz az egy ilyen félváról vett történet, tehát azt hiszem, hogy ilyen nincs. És hogy nagyon szeretjük azt gondolni, hogy abortusz azoknak lesz, akik nem felvilágosultak, vagy felelőtlenek, vagy 16 évesek, vagy mit tudom én, és hogy ez nem így van. Tehát, szóval, hogy olyan is van, hogy valakinek sok gyereke van, és aztán van abortusza, és hogy ezek magánügy kategória, és hogy ezeket azért nem lehet államilag szerintem szabályozni, mert ez a te saját ügyed, ami maximum még a párodra tartozik, tehát ti ebben együtt vagytok, és az is, azt sose szokták megkérdezni, hogy a pasik hogy érzik magukat abban a helyzetben, amikor valakivel gyereket csinálnak, és az a gyerek nem születhet meg, mert a nő úgy dönt, hogy ő ezt nem szeretné, ezt a gyereket fölvállalni. Erről elég keveset hallok a közbeszédben, viszont praxisban van róla szó. És hogy ezek, tehát egy abortusz az se a férfi, se a nő szempontjából nem marad szálka nélkül. És hogy szerintem ez egy fontos információ.
Ez a legfontosabb szerintem ebben a történetben, hogy azzal nem számol sosem a politika, hogy ez valóban mindenkit megvisel tulajdonképpen, és úgy tekintenek erre a dologra, mint hogyha ez valami bohó és ilyen liberális dolog lenne, miközben én is azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem az, és hogyha van megoldása szerintem ennek a dolognak, akkor az pont az, hogy bízzuk rá az emberekre, hogy ők hogy döntenek erről, és akarnak-e ezzel élni, vagy nem élni, de hogy semmiképpen nem kergetnék senkit olyan szabályozásba, hogy egyrészt kötelező, vagy másrészt teljesen tiltott, ugye az egyik hülyeség természetesen. És akkor még a Bandit kérdezem.
Az, hogy nagyon necces most pont Louis C.K.-t idehozni, akit a MeToo botrányba ugye kicsit canceleztek. Én most ez lehet egy külön téma, amit mára nem terveztünk, de hogy én kiállok amellett, hogy szerintem ő akkor is az világon az egyik legjobb humorista, akármit csinált, meg akármit nem csinált.
És hogy biztos kitűnően maszturbál emberek előtt.
Így igen. Van, és van 2017 címmel egy iszonyatosan jó stand-upja a Netflixen, aminek az első 15 perce az az abortuszról szól. Gyönyörű szépen levezeti, és csak onnan hagy idézzem őt, hogy ugye USA-ban az teljesen legális, hogyha a házadban van egy ember, akkor te lelőheted, ugye, a betörőt. Most, hogyha egy nőnek a méhében van egy ember, akkor meg nem ő döntheti el, hogy mit csináljon vele. Tehát érted?
Igen, és a felett az állam rendelkezik. Igen. Steffi, mintha akartál volna még valamit?
Én csak azért akartam agitálni ezt, hogy a férfiakat egy kicsit fenyegetésbe kellene hozni, mert ahogyan sokatok, tehát hogy mindannyiatok megfogalmazta, de ez annyira személyes ügy, a tested, hogy mi van vele, hogy az az ötlet, hogy majd valaki más megmondja, hogy ez legyen, vagy az legyen, az egészen jó ötletnek tűnik, amíg nem érzed meg ennek a fenyegetettségét magadon. És hogy valahogy ez a férfiakat mindig elkerüli, és olyan feltűnően sokan vannak a döntéshozók körében a férfiak, hogy nem gondolom, hogy tanulság nélküli lenne, hogy egyszer ők legyenek bajban. Tehát, hogy így érezzék zsigerből, hogy Jézusom, milyen érzés az, amikor valaki az én testemmel felett rendelkezni óhajt, bármilyen okból. Tehát egyszerűen, tehát hogy egyébként erről volt, valami film is volt, akik ilyen gerilla, nem mindegy, ebben nem is megvel, mert fogalmas nincs, hogy mi volt a film címe, de nem is látom, hogy ez hogyan kivitelezhető, de abban biztos vagyok, hogy...
Férfiakat olvassál mindenki.
Azt tudom, azt olvastam, de ez egy másik dolog, ami a fejemben volt, ezt a közelmúltban láttam valami másik, nem tudom, hogy. Mindegy. A lényeg az az, hogy egyszerűen az elit döntéshozók túlnyomó része olyan mértékben van elszakadva a valóságtól, hogy például ez is egy olyan dolog, hogy szerintem, mit tudom én, nem tudom, kit hozzak föl példának a magyar politikából, melyik bajszos pocakost.
Kövér Lászlót nyugodtan néven lehet nevezni.
Egyszerűen nem tudja elképzelni.
Teleszülni.
Nem tudom elképzelni, hogy valaha átérezte volna azt a félelmet, ami együtt jár azzal, hogy az ő testével most valaki más akaratából más fog történni, mint amit ő helyesnek gondol.
Oké, értelek. Én csak egy pici zárójelet tennék. Hogyha ez fordítva lenne, akkor a nőket is ugyanígy megvédeném, és most viszont a férfiakat mind unblock ilyen csomagot kéne megvédenem, és csak annyit mondok, hogy Ratko Anna, és azt gondolom, hogy értem, amit mondasz, tökéletesen igazad van, de ezt nem lehet férfire és nőre szerintem lebontani, ezt lehet rossz politikusra és jó politikusra lebontani, és szerintem maradjunk annyiban, hogy hiába van sok bajszos pocakosunk, azért ebben a kormányban is van nő, aki ugyanazt gondolja erről a kérdésről, mint a lengyel kormány, és a lengyel
sajnos
politikában
van.
Is vannak nők, tehát szerintem ezt szedjük így nagyjából szét, és mondjuk azt, hogy van a rossz politikus, és van a jó politikus, és van, aki törődik azzal, hogy az állampolgárnak mi a személyes véleménye egy kérdésben, és van, aki nem törődik ezzel egyáltalán. Viszont azt gondolom, hogy lassan, ahogy érünk így a végére.
De én egyetértek veled, Pali, én egyetértek veled.
Nagyon köszönöm, de csak azért, mert te voltál egy nagyon rövid ideig politikus, és most magadon érzed ezt a dolgot. Ráadásnak te is szemüveges vagy, bajszod még nincs, pocakodat nem látjuk.
Mindenki na, minden... szemüveges.
Szóval én itt a végére tartogatok egy ennél sokkal-sokkal könnyedebb kérdést, mert hogy most már nagyjából a végére értünk, és ez mit egy nagyon huszáros vágás lesz a végén, hogy mindenki mutassa meg a poharát, hogy ebben a pillanatban egy november 5-én mi van.
Sajnos elfogyott a fehér borom.
Jó, tehát akkor a Bandi fehérbort iszik, a Steffi?
A Steffi sosem iszik alkoholt, úgyhogy neki ez nem nagy kívás, viszont más függőségekkel küzd, konkrétan most már bevallottan ementáli függő vagyok, úgyhogy most pillanatnyilag csak egy hét ementáli megvonásban fogom magamat részesíteni, hogy együtt érezzek veletek.
Egyet csak a lyukat belőle.
Az milyen lehet, hogy egy most már egyébként már nem rejtőzködő kommunista egy ennyire elit sajtot szeret. És akkor nézzük, hogy Andis, neked mi van a poharadban?
Már semmi megittam, de megfázás elleni teakeverék.
Aha, jó, tehát akkor te sem iszol alkoholt, és Izraelben hogy van a száraz november?
Mi nem nagyon iszunk alkoholt általában, de most, hogy felnőtt, fiatal felnőtt vagy felnővő kamasz gyerekeink vannak, most együtt szoktunk velük néha alkoholizálni, amikor a sabati vacsorához dukál egy pohár bor, és ezt így oldjuk meg, az alkoholizálást ezzel és a pohárborral a sabati vacsorához.
Ebben a nagy liberalizmusban mi lesz a következő, hogy együtt fogtok hüvet szívni? Vagy együtt csajoztok, vagy pasisztok? Ebből elég legyen.
Nem valószínű. Nem, csak olyan vicces, mert nekünk ez a kidus így sabatkor ez eddig kimaradt, mert hogy nem iszunk alkoholt egyáltalán egyikünk se. És akkor most ez így bekerült az asztalra a vörösbor, a Covid kapcsán egyébként, tehát hogy annyit hallgattuk ezeket a vicceket, hogy így a nagy bezártságban mindenki alkoholizmusba fordul.
Hogy gondoltad, te is megpróbálod?
Hogy gondoltuk, hogy kipróbáljuk, hogy mi van, hazahozunk egy üvegbort.
De milyen bátrak
volt. Iszonyú nagy áttörés. Figyelj, olyan, egyszer kaptunk ajándékba egy üveg unikumot pár évvel ezelőtt, és most arra már elfogyott. Wow. 4 évig tartott, míg elfogyott, de elfogyott.
Elmeséltek egy személyes történetet a témában?
És Svédországból, Svédországban. Ahol ugye jegyre adják még mindig azt hiszem az alkoholt, és hát te magyarként ott vagy.
Daxanoxot az ABC-be.
Mindenképpen szeretném a sztorit.
Igen, tehát ugye állami, tehát nemzeti, ugye, csak nem, nincs rajta a svéd zászló, nemzeti italbolt van, a Systembolaget. Azt hiszem az egész, majdnem ötször akkora Svédországban, területileg, ötször akkora Svédországban, mint Magyarország, azt hiszem 300 valahány bolt van. Nyitvatartási idő 10-től 19-ig, szombaton 11-től, azt hiszem, 3-ig.
Nagyon pontosan tolod.
Hát igen, mert mondjuk, amikor vasárnap este, tehát nem iszunk, tényleg nem iszunk sokat, de amikor vasárnap este megkívánsz egy...
Nem iszunk sokat.
Megkívánsz egy pohár bort vasárnap este, és rájössz, hogy hát ez most nem fog összejönni, és nagyon odafigyelnek erre, nagyon jól képzett személyzet van ezekben az állami alkoholboltokban, ahol nem csak termékismeret van, hanem hogyha valami alkoholproblémád van, akkor is azért ki vannak képezve, hogy hogy beszélgessenek veled.
Akarsz róla beszélni?
És bementem egyszer a boltba, és oda mentem a csávhoz, hogy nekem segítségre van szükségem, mert alkoholfogyasztási problémáim vannak. És így nézett rám, igen, miben segíthetek, mondom. Az a problémám, hogy olyan keveset iszunk a feleségemmel, hogy mindig, amikor veszek egy üveg bort, mire a feléig elérünk, már megsavanyodik. És hogy én azt szeretném kérdezni, hogy még sose vettem ilyen dobozban zacskós bort, hogy ez ebben tovább...
Ugye de arra nem gondolta, hogy vendéget kell hívni, és akkor
hát
azonnal
Svédországban
elfogy.
Nem hívsz vendéget.
Ha van egy kis piád, Isten ments, hogy vendéget
csak élnek
hívjál,
ott magyarok.
Ez nem Izrael.
De semmi, nehogy ide jöjjön valaki a lakásunkba. Nem. De szóval annyira keveset iszunk.
Tegyük hozzá, tehát hogy ez nehogy már betegye a lábát hozzád.
Így van. Annyira keveset iszunk, hogy kénytelenek voltunk erre a zacskós dobozos borra átállni, mert az akár nyitás után még egy hónappal sem savanyodik
Jézusom,
meg.
Jézusom.
Igen.
Hát nem tudom, sokkal
akkor ez a száraz november, ez nem annyira érint bennünket így hát, húsba vágóval itt a társaságban, vagy de?
Nem, bocsánat, engem igenis érint, és akkor én most a vallomással tartozom, tehát hogy én november 1-e óta ugye egy kortyot sem, és ezt tartani is fogom minden, tehát december 1-ig mindenképpen tartani fogom. Most el kell vennem sajnos egyébként most a hétvégén Óbányára a barátaimmal, és ott sajnos ez egy legény búcsú lesz, de majd ezt majd nem tudom.
De ezt te józanul,
nem,
majd, segítesz
nem,
neki.
Megvan a megoldásom, mert nem december 1-én fogom abba hagyni, hanem december 3-án, tehát tulajdonképpen akkor ezt talán bevállalhatom.
Figyelj, Pali, de akkor most én is hagymarjak már neked oda egyet, hogy azért azt láttam, hogy Red Bullt iszol, sajnos ez nem támogatott tartalom, de egyébként a Kristófot lehet keresni, hogyha akartok küldeni pénzt Red Bulltól, de hogy azért az sem egy nagyon egészséges műsor,
mennyivel?
Nem?
Oké, jó, akkor maradjunk energiaitalnál, ebből nekem sok vitám van, tehát én energiaitalt iszom, naponta általában maximum 2-t. Ma annyi különbség van, iszom egyet reggel, amikor fölkelek.
Hogy az árnyékba még egy lecsúszik.
És ittam egyet.
Annyira nehéz.
Kora délután, hogy amikor hazajön a legkisebb gyerek, a 3 éves, akkor bírjam valahogy energiával. És most estére kellett még egyet, mert elég sokat kellett ma dolgoznom, hogy mindenféle mászkálom.
Mégse használhat kokaint, mert az baromi drága. Arra, hogy éppen tartsa magát a 3 éves.
Hát nem tudom. Én nem ismerem a kokain árakat. Most azzal, hogy te azt mondod, hogy Izraelben tudod a kokain árakat, ezzel gondolom el is árultál valamit, de azt akartam, hogy ebből nekem komoly vitáim vannak. Nekem ebből komoly vitáim vannak. Én azért iszom energiaitalt.
Az baszna be itt az embereknek, amíg bármi szerhez is hozzányúlnak, így is pont elég hülye.
Vicces, rockstar férjed, tehát tudjuk, hogy ott valami nem
stimmel. Nem akarnak fizetni érte. Megkapják így.
De hát Jeruzsálembe élnek, miért akarnának fizetni? Tehát, hogy ne vicceljük. De hogy hadd mondjam már gyorsan végig, hogy én nekem sok vitám van, én azért nem iszom kávét, amit ti isztok, gondolom, mert hogy nekem nem bírja a gyomrom azt a magas csersav tartalmát a kávénak, ami van, tehát én attól nem vagyok túlzottan jól. Ellenben ezekkel a szarokkal, amiket energiaitalnak hívnak, ezzel én el tudok üzemelni, ugyanúgy, mint ahogy ti vagy legalábbis sokan közületek minden bizony a kávét isztok. Tehát ez a különbség mindössze.
És akkor... most, hogy este 10-kor iszol egy ilyen nem megnevezett Red Bullt,
hát, akkor ezt
utána tudsz menni aludni,
vagy nem
is olyan
fél
10 körül is fogyott kb, és akkor azt gondolom, hogy én olyan egy fél kettő körül szoktam egyébként.
Hát 3-4-10-kor alvás képes.
És akkor ez nekem így belefér az életembe. Tehát addig ez pont ki fog belőlem pörögni. Hmm.
És hogy ez a száraz november, ez ugye arról szólna, ha jól értem én ezt a mozgalmat, hogy egy picit a függőségeinkkel kicsit kerüljünk tudatos viszonyba, vagy nézzük meg, hogy az alkohollal milyen a viszonyunk, ugye?
Igen, nagyjából ez a helyzet.
De hogy azért mondjuk, egyrészt azt mondjuk be, hogy aki mondjuk súlyos alkoholista, az nehogy abba hagyja az ivást, mert ott lehet, hogy durva problémák lesznek, tehát egészségügyi problémák. Nem tudom, Pali, ez rád vonatkozik-e, de...
Nem, csak így meglepett ez a jó tanács.
De hogy azért az is egy kicsit olyan...
Ne hirtelen hagyja abba, nem fokozatosan erre gondoltak.
De hogy azért az is egy kicsit olyan visszás, amikor az egyik függőségemet, akkor lecserélem egy másikra, nem?
Hát most konkrétan mire gondolsz?
Hát az, hogy függő lehet az ember az energiaitaltól is.
Ja, de az egy létező függőség. Én nem cseréltem le az alkoholt erre, tehát hogy ezzel nincsen probléma.
De a Pali csak ellenőrzi, hogy ki az erősebb, igen. Ő vagy a Bika.
Igen, de az Andrisnak viszont akarok adni
szót. Kis piros.
Mindig.
Jó, mert ugye...
Haverok, érted?
Mert mi egyetértünk azért.
Néha.
hogy ugye Svédországgal szemben Franciaország másképpen viszony az alkoholhoz.
Kötelező.
Én úgy kezdtem a pályafutásomat ott, hogy 5 évig diplomata voltam, az súlyosan kitett foglalkozás ebben a műfajban, mert hát tényleg az van, hogy minden nap el kell menned valami rendezvényre, minden nap mondasz egy pohárköszöntőt, minden nap részt veszel egy... Tehát úgy bele megy az életedbe ez a dolog. És először jött találkoztam a Száraz November
mozgalommal,
intézményével, amikor is átmentem délben az én utca másik végén lévő cseh kollégámhoz, aki a Cseh Kulturális Intézetet vezette, egy nagyon jó fej csávó, aki meglátott széles mosolya, megörült, benyújt a polcba, és elővett valami iszonyú beherovkát itt délbe. Tehát, hogy akkor munka megbeszélés, és akkor utána elmegyünk ebédelni, ahol mindenki kap egy 1,5 liter bort, ugye alaphangon, az benne van a menü árában, tehát az ki se kellett kerülni, és akkor még mindig csak 1:30 volt. Szóval, hogy Franciaországban nagyon nehéz elképzelni az életet, a társadalmi életet alkohol nélkül. Ez,
Magyarországon
ez inkább bor viszont, szemben Magyarországgal, vagy hát a fiatalok esetében inkább sör, de kevesebb rövidet isznak a franciák, igen. Leszámítva mondjuk a konyakot, vagy ilyesmit, mert azért az le tud csúszni, de ennek van egy protokollja. Úgyhogy én belecsúsztam ebbe a dologba, hogy azért minden nap fogyasztok alkoholt kisebb-nagyobb mennyiségben, mert a körülöttem lévő emberek is ezt teszik. Én nem gondolom, hogy függő vagyok, és ennek a Száraz November egy ilyen kiváló visszaigazolása, hogy okoz-e problémát, vagy sem a dolog. És azt láttam a környezetemben, hogy egyrészt ezt elkezdett most már nem ciki lenni, fölvállalni. Úgy, ahogy mondod, nem a súlyos alkoholistákról beszélünk, hanem azokról a nagy ivókról, akiknek az életében ez valamilyen helyet elfoglal. Másrészt, hogy a COVID az egy furcsa kanyart adott ennek a dolognak, mert attól, hogy aki hajlamosabb volt inni, és nem kell bemenni a munkahelyre, és nem ciki elővenni a fiókból a kis feles üzét, az már otthon úgy betöltött magának ebédkor, aztán délután is, és akkor ezt vagy észrevették, vagy nem, ugye eldurmott a kamerája, akkor szóval, hogy ezek voltak technikái. Úgyhogy adott egy furcsa gellert ennek a dolognak, és természetesen ez nem csak az alkoholról szól onnantól kezdve, hanem a család belső viszonyairól, mert azt tudja szétverni alaposan például az alkohol.
Meg a COVID is, tehát, hogy...
És a kettő együtt aztán tuti.
Hát igen.
Mindenesetre Izraelben született olyan felmérés, hogy az alkoholfogyasztás jelentősen megnövekedett, és ebben nem tartozik bele, hogy közben volt a sátoros ünnep, meg ezek a kötelező ivós dolgok, de hogy ez nyilván minden más országban is van, hogy a COVID alatt magasabb az alkoholfogyasztás.
Nekem az a tapasztalásom ilyen szempontból, hogy itt van nem messze tőlem egy kitűdő borbolt, ahonnan én szoktam egyébként bort vásárolni, és azt kérdeztem pont a karantén alatt, a karantén, mit tudom én, vége felé a boltos fiútól, hogy te figyelj, hogy azért ti azért megsínlettétek ezt a dolgot, nem? Tehát, hogy azért mégiscsak öregek jöhettek dél.
A borkészlet megsínlette.
Azt gondoltam, hogy mindenki otthon ül, és hogy sokkal kisebb a forgalma. Hát, és én is sokkal kevesebbszer jártam az utcán, nem mentem borért sem, tehát egy csomó minden megmondtam magam, és azt mondta a srác, hogy nem hiszük el, de hogy az ő forgalma az négyszeresére nőtt ezen a környéken.
Az viszont kemény.
A karantén alatt négyszeresére nőtt, abban az időszakban, ami karantén volt Budapesten és itt Újlipótvárosban. És ez ugye ez csak az egyik borboltja Újlipótvárosnak, van 3. Tehát, hogy azért ebből láttam, hogy ez egy nagyon erős probléma.
Mondjuk, hogyha be vannak zárva a kocsmák meg a szórakozóhelyek, akkor az összealkoholfogyasztás az nem tudjuk,
igen,
hogy
az nem. Igen.
Ez is a hordós sör az csökkent, viszont a dobozos sör az nőtt.
Igen. Hát jó van, srácok, én most azt mondanám nektek, hogy szerintem itt...
Hogy ne terrorizáljuk egymást.
Így, most itt van ennek a vége. Aki nem tartja a Száraz Novembert, akkor az most töltsön magának. Aki meg hallgatott minket, és már...
November, bajusznövesztés.
Az is van, és azt miért is csináljuk? Várjál?
Az hát az a férfi egészség, ugye a prostatarákra való, meg a szűrésre való... felhívásként indult, de most itt Svédországban már a nők is
növesztik a bajuszövesztesei
a Movembernek. Igen.
Jó, figyelj, akkor most az van, hogy ugye nem tudják a hallgatóink, hogy hát a Bandinak van szakálla, ezáltal bajusza is természetesen, nekem is van szakállam, ezáltal bajuszom is.
Te is hipster vagy.
Akkor az van, hogy nem iszunk novemberben, és leveszük a derdákot, hogy akkor ebben a hónapban mindenképpen növessze meg a szakállát. Én mondanám, hogy...
Azt látok, hogy pont ma vágtam le. Hát majdnem 2 hetes borostám volt, és ma ma neki
de bajusz elég lesz, Andris, egyébként.
Kis középen, olyan kis picike középen, csak ott az orra alá.
Olyan nagyon sztálinos, srácok, tehát, vagy hitleres.
Tehát én azt mondom, hogy búcsúzzunk el, ne húzzuk egymást, illetve a kedves hallgatókat, akiktől meg azt kérem, hogy minden egyes helyen, ahol egyébként lehet minket lájkolni, kicsit lájkoljanak minket, hogy minden följebb és följebb kerüljünk mindenféle hülye listákon, ami azért fontos egyébként, hogy ez a hobbi projekt, amit itt csinálunk, ez minél több emberhez eljusson, ha egyáltalán érdekes az, amit mi mondunk, szerintem érdekes. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok, és akkor jövő kedden is Árnyék Podcast. Szevasztok!
Köszi, sziasztok!
Szevasztok, hello!
Sziasztok!
Sziasztok!